Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr. Az a nép, amelyet örökségül választott magának. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk csendes imádsággal, így helyünkön maradva. Magasztalunk, mennyei atyánk, hogy te valóban nem hagysz el bennünket soha örökre. És áldunk, hogy valóban boldogok lehetünk, boldog nép, közösség, és egyen-egyenként is, mint hívő emberek, mert nem csak ismerhetünk téged, hanem te ismersz bennünket. Köszönjük azt az örökkévaló szeretetet, Urunk, amelyet irántunk is megmutattál, érzel, és hálásak vagyunk, hogy mi ezt hittel megragadhattuk már, és köszönjük, hogy ezért szerethetünk mi is hűséggel. Áldunk, Urunk, hogy a te igéd megáll mindörökre. Hálásak vagyunk, hogy mi is egyre jobban megismerhetünk téged azon keresztül. Szeretnénk arra kérni, hogy az Isten tiszteleten a te jelenlétedet ma is hadd éljük át abban, hogy lelked által megszólalsz, és köszönjük, Urunk, hogy kegyelmedből segítesz is cselekedni azt, amit mondasz. Szeretnénk, Urunk, arra kérni, légy azokkal a testvéreinkkel, akik betegek, akik kórházban vannak, kérjünk azokért, akiket megműtöttek, segíts meg őket, Urunk, és tartsd meg, gyógyíts meg őket, kérünk. És addig is segíts hordozniuk a fáradtságot, a testi gyengeséget, hogy a lelkük a te jelenlétedet átélve felüdülhessen. Kérünk arra, Urunk, hogy az Úr Jézusért cselekedd ezt meg miértünk is. Amen. A példabeszédek könyve 31. részének 10. versétől kezdődően olvasom a rész végig a 31. versig terjedő szakaszát. Ez a példabeszédek könyvének az utolsó fejezete, utolsó szakasza. Derék asszonyt kicsoda találhat, értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz, távolból is hoz eledelt. Föl kell még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak. Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít. Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait. Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a guzsajt, tenyerében tartja az orsót. Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek. Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt. Finom inget készít és eladja, övet is ad el a kalmárnak. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri. Sok nő végez derékmunkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen. Kalózunk szerint holnapi nap fejezzük be majd a példabeszédek könyvének az olvasását, ezért szerettem volna a testvérek elé hozni ennek a könyvnek az utolsó szakaszát, amely, amint hallottuk, a Derékasszony dicsérete címet kapta a Szentírásból, nagyon gyakorlatias módon írja le ennek a bibliai könyvnek a végén Isten szent lelke által a Szentíró, hogy milyen is az Istenfélő asszony. Itt a konkrét személy feleségként, édesanyaként, de szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen minden hívő asszonyról is, illetve az üzenet szempontjából, az Úrban való hit szempontjából minden hívő férfiról is tanít majd Isten ígéje bennünket. Az fogott meg engem legelőször, hogy éppen egy ilyen szakasszal fejeződik be ez a bibliai könyv, és a héber gondolkodásban az mindig hangsúlyos, hogy valami mivel indul, illetve mivel kezdődik. Akár egy fejezet, egy bibliai történet, de egy könyvre vonatkoztatva mindenképpen hangsúlyos ez. Három szempontból vizsgálom majd a mai igét. Milyen a Derékasszony bölcsessége, bizalma és boldogsága. Milyen a bölcsességgel, bizalommal és boldogsággal bíró hívőasszony, feleség, édesanya vagy nagyszülő. Hogyan mutatkozik meg ez a három lelki érték, lelki kincs az életében. És a tulajdonságainak, a hívő jellemének a leírása a legrészletesebb. Eme hívő jellem mögött levő háttér, mint bizalom, az csak néhány szóval van ott előttünk, és a hívő jelleme és a bizalma hatása is pár gondolatban van csak leírva, de ezek tovább viszik az igei üzenetet, és szeretném hangsúlyozni, hogy többet szeretnék majd idézni a Rút könyvéből is, Rút élettörténetéből, mert valamilyen módon Rútnak a személye, mint példa is lehet majd ennek a szakasznak a megértésében. És még a bevezetőben annyit, hogy természetesen nem is annyira a Derékasszonyról lesz majd szó, hanem arról az Úrról, szuverén Úrról, akinek a szolgája, akiben bízva egy hívő asszony is sok mindent átélhet. Tehát Istenről és az Istenben bízó hívő asszonyról lesz szó. A héber Bibliában ezt a szakaszt az jellemzi, hogy minden egyes mondat a héber ABC egyik betűjével kezdődik, akrosztikonnak hívjuk ezt. Ez is önmagában jelzi, hogy itt tudatosan akarta lezárni költői művét, a bölcsesség irodalomnak ezt a gyöngyszemét, az a szentíró, aki ezt a szakaszt leírta, illetve akinek ez a bibliai leírása került a végére ennek a könyvnek. És az is érdekesség még, hogy Rút könyve a héber Bibliában követi ezt a bibliai könyvet. A héber Bibliában más sorrendben vannak a könyvek. Tehát a Derékasszonyról szóló igeszakaszt olvashatták már az ókorban is, a héber Bibliát olvasók, azután rögtön a Rút élettörténetét láthatták. Hiszem, hogy nem véletlenül. Az a kifejezés, hogy Derékasszony a lelki erejére is vonatkozik, a fizikai erejére is, illetve a képességeire, mindarra, amit Istentől kapott ajándéképpen. Az egész szakasznak a keretét pedig az Úrra való, Istenre való utalás adja meg, Derékasszony kicsoda találhat, illetve amely asszony féli az Urat. Ez a kicsoda találhat kifejezés a könyvben többször is előjött, és jelzi, hogy csak akkor található meg, hogyha az Úr ajándékaképpen megkapja valaki. Például, amikor a feleségről volt szó, a 18. rész 22. versében ígérte azt Isten ígéje, megnyerte a jót, aki talált feleséget, és vett jó akaratot az Úrtól, illetve a 19. rész 14. vers is hasonló gondolatot hoz, a ház és a marha atyától való örökség, tehát az ingó is az ingatlan, az Úrtól van pedig az értelmes feleség. Kicsoda találhat, tehát csak az Úrtól jöhet, csak az Úr ajándéka lehet. Az Isten ajándéka, a legvégén pedig az Istenben bízó asszony tud csak ilyen jellemzőket magának. És a hívő jellemének a legfontosabb tulajdonsága a bölcsesség, amely az egész bibliai könyvet is átfogja. És a bölcsességről is azt olvassuk, hogy csak ajándékképpen ragadható meg, azt nem lehet csak úgy megtalálni. A bölcsesség pedig nem csupán információ birtokolása, hanem az információ megélése. Tehát nagyon gyakorlatias. Ezért jellemzi ezt a leírást sokféle kifejezéssel leírva az a jellemét és a tulajdonságait. Mert a bölcs asszonyt akarja bemutatni, a bölcsesség hogyan mutatkozik meg a gyakorlati életében. És még tovább a költői szempontot erősíti az a tény is, hogy az egyes hangsúlyos üzenetek, tehát a bölcsesség, bizalom, boldogság, gondolat, az ott jön elő, amikor a férjét is említi a Szentíró ennek az asszonynak. Nekem ez a bibliai szakasz azóta fontos, amióta a házasságra készülő fiatal párokkal beszélgetni szoktam több alkalommal is, és ezt a bibliai szakaszt is mindig megbeszéljük. És miközben ezt tettük, aközben vettem én is észre sokféle igazságot ebben a kijelentésben, kijelentés részletben. Például egyáltalán azt a tényt, hogy nem csak az asszonyról van szó, hanem ennek a feleségnek a férjéről is. És a házaspárok mennyasszony része mindig mosolyogni szokott, de néha olyan szomorúan mosolyognak, amikor olvassák, hogy egy feleségnek mi mindent kell csinálni otthon, legalábbis az ókorban kellett csinálni, de ezt átültetve az újkorba lehet csinálni, és akkor mi marad a férjének? És mindig szokták mondani, amit Magyarországon néha látunk is vidéken esetleg, hogy az asszony dolgozik, a férj meg ül kint a kapuban, és nem csinál semmit. Jellemző, hogy itt nem egyes számba beszél például a kapuról, hanem azt mondja, hogy férjét ismerik a kapukban, többes számban. Mert ez a derék asszony olyan férfinak a felesége, aki a kapukban ül az ország véneivel, tudjuk meg a 23. versből. És itt már szeretnénk akkor ennek a derék asszonynak a jellemét is elemezni, vizsgálni. Tehát a férje azért nincs otthon segíteni az otthoni munkában, mert a férje hivatása a kapukban ülés az ország véneivel. És emlékszünk, hogy éppen a Rút története igazolja, hogy abban az időben a különböző döntések, bírói döntések, néha törvényt hozó döntések is a kapukban történtek, az ország vénei döntése alapján. Tehát magas rangú tisztségviselő a férj. Hogyha ennek a résznek majd az elejét olvassuk holnap, a kalózunk szerint, akkor láthatjuk, hogy az első 9 versben egy anya királynő beszél a már király fiának arról, hogy milyen, most hagyd mondjam így egyszerűen, a derék asszony. A 10. verstől kezdődően már nem ennek az anya királynőnek a szavait olvassuk, ez látszik a költői jellemzőkből, de mint szövegkörnyezeti ez előzi meg közvetlenül a szakaszt, ezért hagyd mondjam így, hogy ez a derék asszony akár királynő is lehet. Mert ha emlékszünk, az izraeli királyokra nem az volt a jellemző, hogy mindenfajta fizikai munkától menekültek, vagy a feleségeik, a királynők, hanem Izraelben az volt a jellemző, hogy a király az dolgozik is. A görög gondolkodásban volt az benne, hogy aki bölcsességgel rendelkezik, a bölcs ember, az irtózik a fizikai munkától, a szellemi munka az igazán magasztos, a fizikai munka az a rabszolgáknak való. Izraelben a teremtésén ennek megfelelően még a legmagasabb beosztású ember is dolgozott fizikailag. Ez itt, hagyd mondjam így tehát újra, akár egy királynő is lehetne ez a derék asszony, de mindenképpen magas beosztású vezetőnek a felesége. Mezőgazdasági társadalomról van szó az ókorban Izraelben, ezért a különböző jellemzők is ehhez kapcsolódnak. Most én egyszerűen csak szeretném kiemelni néhány jellemzőjét ennek a bölcs derékasszonynak. Azt olvastuk, hogy amikor bent tartózkodik a házban, akkor néha fon vagy sző, ruhát sző, és akár még el is adja. Tehát valamit készít a kezével, amit aztán vagy a gyermekei hordanak, mint ruhát, vagy eladja, kereskedik vele. Nem csak benn a szobában, a házban dolgozik, hanem a kertben is. Hallottuk, hogy még a szőlős kertben is. Én tápjó szőlősről származom, ezért hagy mondjam, hogy a szőlő művelés az egyik legnehezebb fizikai munka. Mert az összes többi kerti növényt azt úgy egyszerűen lehet művelni, kezelni, kapálni, de a szőlő az nagyon sok feladatot, odafigyelést igényel. A szőlő plántálás az meg különösen is kemény munka. És azt olvassuk, hogy ez az asszony nem ijed meg az ilyen kemény munkától sem. És még arra gondoljunk, hogy Izraelben a szőlős kert az mindenképpen mutatta az Istenbe vetett hitet, ugye Izrael jelképei egyik a szőlő, tehát az Istenbe vetett hitet, vagy gondoljunk arra, amikor Ahab király Nábótot azért öleti meg, mert meg akarja szerezni a gyönyörű szép szőlős kertjét. Tehát ez a derékasszony az Izraelben egyik legmagasztosabb fizikai munkát is végzi. Kereskedik, vásárol, elad, ügyesen. Azt olvastuk, hogy nem csak nappal dolgozik, hanem ha szükséges, éjjel is. Nappal át éve dolgozik, szoktuk mondani magyarban. Hogyha arra gondolunk, hogy édesanya, meg a mai édesanyákra gondolunk, akkor a férjek általában, meg az apukák örülnek annak, hogy ők nem tudják megetetni a gyermekeket, ők nyugodtan aludhatnak, amikor éjszaka a gyermek fölsír, mert a feleségemnek kell fölkelni. Mert éjszaka is van munka. Azt olvassuk, hogy nem alszik ki a lámpás a szövétnek ebben a házban, tehát éjszaka sincs soha sötétség, ha kell, akkor ő maga önt olajat a lámpásba, hogy ki ne aludjon, hogy ne legyen sötét. Mert a világosság az hozzátartozik az Isten népe házához éjszaka is. Nem tudom, kihallottuk-e, hogy milyen érzéseket, szóval milyen érzések vannak ebben a derékasszonyban, amikor dolgozik. Ezt a szót olvastam, hogy jókedvűen. Pedig a példabeszédek könyvben is olvassuk sok helyen, hogy az, hogy hívő ember valaki, bölcs ember, az nem azt jelenti, hogy mentesült a bűneset utáni világ sokféle terhétől, körülményétől, csak őt az jellemzi, hogy amikor bárki látja őt a munkában otthon, mindig a jó kedv sugárzik róla. Lehet, hogy fárasztó a munka és sikertelen, de valahogy akkor is megmarad a jó kedve. Erő és méltóság jellemzi őt. És ami nagyon fontos még, irgalmasság, szánakozás. Szívesen ad a rászorulónak, adakozó szívű. Hogyha arra gondolunk, hogy magas beosztású tisztségviselőnek a felesége, akkor ha ilyen a tisztségviselőknek a házassága, családi élete, akkor valószínű abban a városban is ilyenek az emberek, mert példát mutatnak a vezetőik. Az öltözetéről azt olvastuk, hogy len és bíbor. És emlékszünk, hogy a bíbor az királyi öltözet. Tehát a ruházkodásával is azt jelzi, hogy ő tudja, hogy kicsoda, kinek a felesége. És emlékszünk, az ókorban ez tényleg jellemző is volt, hogy valamilyen módon a társadalmi beosztást is tükrözte mindig a ruha. És szeretném aláhúzni, hogy a munkaruhája is ennek a derékasszonynak tükrözte, hogy ő kicsoda. Az jutott eszembe, hogy amikor édesanyám, aki parasztasszony, dolgozott a kertben, és az otthonkája piszkos lett, akkor ő azonnal levetette az otthonkát, és fölvette tisztát, és utána úgy folytatta aztán a hátralevő napi munka feladatokat, mert egy feleség, mert a férje hazajön, apukám hazajön a TS-ből, hogy látja? Tehát ne lássa azt rajta, hogy ő nem ad arra, hogy igyekszik tiszta ruhában lenni, még hogyha napi munkát is végez valaki. Tehát ez, hogy lembászon és bíbor az öltözete, azt jelzi, hogy a méltóság az még a ruházatán is megmutatkozik. Volt még egy nagyon szép kifejezés, ami engem nagyon megragadott most is, ahogy készültem, hogy nevet a holnapnak. Tehát ez a bölcs asszony nem olyan, hogy majd megcsináljuk holnap, amit meg kell még ma, hanem elvégzi a mai nap feladatait is, ezért tudja, hogy akkor holnapra nem maradt, de mi történik, hogyha bármi miatt mégsem tudja elvégezni azt, amit mára kellett volna, mert talán még kérte is tőle az ura a férje. Akkor sem aggodalmaskodik, mert tudja, hogy akkor majd a holnapi nap is segít Isten a munkában, és majd holnap akkor elvégzem. Tehát ez a nevet a holnapnak nem csak azt jelzi, hogy nem aggodalmaskodó, ami negatíve jellemző, hanem a pozitív jellemző, hogy őt a munkájával kapcsolatban, a feladataival kapcsolatban, a jövővel kapcsolatban ez a biztonság, elégedettség, vidámság jellemzi. Pedig szeretném újra aláhúzni, bűneset utáni világ, fárasztó, néha sikertelen munkájával kellett neki is megküzdenie elég gyakran. Nagyon sokat írt a fizikai feladatvégzésről, különböző munka területekről, írt a lelkületéről is, és nagyon röviden ír a szellemi képességeiről, így mondja, az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. A száját bölcsen nyitja meg, jelzi, hogy bölcs, bölcsesség, a kedves tanítás pedig, ez a kifejezés, hogy kedves, jelzi azt, hogy kegyelmes, szeretetre méltó, az úrfordítás így is fordította. Szeretetre tanít. És a tanítás szó az a tóra, ami az alapjelentésben az apai-anyai útmutatás jelenti. És ez a kifejezés lett aztán a Mózes öt könyvére, illetve az Ószövetségre vonatkoztatva is. Tehát amit ez a derékasszony mond a szájával, az Isten szava, Isten kijelentése, isteni bölcsesség. Tehát amit tanít, ahogy él, ahogy viselkedik, az látszik az életén, hogy ő Istennek a követője, az élő Úrnak a követője, és még a beszédéből is mindig az árad, amit az Isten igéből megismert, megtanult, továbbad. Ezt szeretném nagyon aláhúzni, hogy kedves tanítás van nyelvén. Akkor is, amikor esetleg otthon kritikus a helyzet, azonnal tudja, hogy mit kell mondani, mert megismerte Isten igéjéből, a Tórából. Ezek a jellemzők azért mondhatók el erről az asszonyról, feleségről vagy édesanyáról, mert gazdag férje van, aki magas beosztású tisztségviselő. És itt szeretném megemlíteni, hogy amikor Héber Bibliában jön a következő bibliai könyv, Rút könyve, kiderül, hogy Rút, akiről most csak ennyit hagyd mondjak el, nincstelen özvegy asszonyként kerül Izrael földjére az anyósával, akkor erről a nincstelen özvegy asszonyról a harmadik részben azt olvassuk, a 11. versben, most hát, édes lányom, ne félj, mindent, amit mondasz, megteszek neked, mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy. Tehát nem a gazdagság, meg a magas társadalmi beosztás miatt volt bölcsnek és deréknak nevezhető a példabeszédek könyvebeli asszonya, hanem mivel ilyen volt, ezért a maga társadalmi helyzetében megélte azt, amit az Isten ékében, a példabeszédek könyvben is bölcsességnek olvasunk. És Rút is megélte a sokkal sanyarúbb élethelyzetben, körülmények között, és neki nem lehetett férjemet. Emlékszünk, Rút férje meghalt. És vállalta, hogy idegenként kerül Izrael földjére. És a testvérek emlékeznek, illetve tudják, hogy különösen vidéken azért a vidéki bentlakók mindig megjegyzik, hogyha valaki idegenként kerül be a faluba. Néha nagyon csúnya kifejezésen mondják, hogy a jött-ment, meg ő mindig idegen marad. Mert ő nem a faluban született, nem ott nőtt föl, ő csak oda került valami miatt. És Rút Izrael földjén egy ilyen helyzetbe kerül, amikor megérkezik oda anyósával. Tehát nem a körülmények teszik a derékasszonyt derékké és bölcsé, nem a körülmények miatt ilyen a jelleme és a tulajdonsága, ezt mi tudjuk is természetesen a Bibliát ismerve, de mégis hadd húzzam alá, hanem Isten ajándékaképpen éli mindezt meg, függetlenül attól, hogy milyen körülményekben van. És itt szeretnék tovább lépni, hogy ennek a derékasztalnak a tulajdonsága, mindegyik jellemzője az Istenbe vetett hitét, bizalmát igazolja. A háttérben ott van ennek az asszonynak az életében az Úr. Amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának. A bölcsességről is emlékszünk, ezt mondta el a Példabeszédek könyve, ott a könyv legelején, hogy az Isten félelemből fakad a bölcsesség. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Hadd mondjam el, testvérek, hogy néhány teológus ezt a szakaszt úgy értelmezte, hogy ez nem is egy valóságos asszonyról ír, mert annyira lehetetlennek érzik, hogy ilyen jellemzőket hordozzon egy húsvér asszony Izraelbe, hanem azt mondták, hogy ez egy gyönyörű, szép költői metafora, kép arról, hogy milyen a bölcsesség. Nőnemű kifejezésben van a héberben a bölcsesség. Mert lehetetlen, hogy egy hívő asszony így éljen. Ez túl ideális kép. Természetesen a reformátorok is és a konzervatív biblia teológia alapokon álló lelkészek ma is hangsúlyozzák, hogy miért ne lehetne valóságos hívő asszonyról szó, akinek az életében látszik az Isten kegyelme, az Isten munkája, az Isten félelme. Akinek a háttere ilyen, az tud így viselkedni. És az Istenfélő vagy az Uratfélő kifejezés azért beszédes, mert jelzi, hogy ez az asszony nem egy tökéletes angyal, és nem a teremtéskor megteremtett Éva, aki megmaradt bűntelennek, hanem ez a derékasszony is bűnös asszony. Neki is van bűnös természete. Csak nem ez jellemzi az életét, hanem az az új élet, amit Istentől ajándékba kapott. Ő is bűnös asszony, de amikor az életét bárki látja, akkor a bölcsességet, az Istenfélő életet látja az életében. És ez az asszony ezt hittel ragadja meg. Tehát a szuverén Úr, Isten szuverenitása, mindenható volt, a tekintélye, szentsége és szeretete, abban látszik ennek az asszonynak az életében, hogy ő bízik ebben az Istenben. Eszembe jutott, hogy Jézust is követték asszonyok. Nem tudom, emlékszünk-e némelyikük nevére. Ha nem, akkor majd a Lukács evangéliumában kérem, olvassuk el a 11. részben. Jézust is követték nagyon magas társadalmi beosztásban levő asszonyok, illetve férjeik, feleségei, és követték Jézust nagyon nagy bűnökből, okkult megkötözöttségekből megszabadult, egyszerű életű asszonyok is, akik szolgáltak az Úr Jézusnak, ugyanúgy, ahogy a tanítványok is. A tanítványok követték Jézust, és teljesítették az apostoli küldetést, az alatt a 3 esztendő alatt, és jó néhány asszony segítette, támogatta az Úr Jézust, szolgált Jézusnak, mert követték az Urat, és bíztak benne. Nagyon fontos tehát, hogy nem a körülmények teszik derékká vagy bölcsé az asszonyt itt sem, hanem az Istentől kapott ajándék, új élet, amit ő hittel megragad. És az olyan bátorító a történetben, illetve ebben a szakaszban, hogy nem csak az Úr személye, Isten személye keretezi ezt a szakaszt, hanem a bizalom is. A 11. versben ezt olvastuk, hogy férje szívből, illetve ura szívből bízik benne. Kárli fordítás így van, bízik ahhoz az ő férjének lelke. Ha belegondolunk, az Ószövetségben, azt nem is igen lehetett eddig olvasni, hogy a hívő ember Istenen kívül másban bízna. Majd nézzük meg, hogy lehet, hogy sehol máshol nem szerepel. Mert az Ószövetség nagyon vigyáz arra, hogy a bizalom, a hit az egyedül az Urat illeti meg. Itt mégis azt olvassuk ebben a költői műben, hogy a férje bízik ebben az asszonyban. Tehát a bizalom gondolat, a hit gondolat keretezi ezt a jellemzést is, ezt a szakaszt. Az asszony bízik az Úrban, a férje pedig bízik a feleségében. És ezért is olyan kiegyensúlyozott ennek az asszonynak az élete. Az jutott eszembe, hogy ha belegondolunk a mai világban, akik házasságkötés nélkül akarnak együtt élni férfiként és nőként, azok általában azért teszik ezt, tehát csak élettársi kapcsolat, mert nem bíznak egymásban. A mai világnak a sokféle nyomorúsága, terhe odáig elment a gondolkodásukban, hogy hát inkább ne kössünk házasságot, mert sokkal rosszabb, hogyha aztán fel kell bontani. Sokkal több procedúra, jogilag is. Isten igen meg azt mondja, hogy bízik. Ez mindennek az alapja. Amikor a férje bizalmáról olvasunk itt az asszony iránt, a feleség iránt, akkor az is benne van, hogy ezt az ő bizalmát újra meg újra kinyilvánítja. Ezért olvassuk a férj másik megjelenésénél itt a szakaszban, hogy férje dicséri őt. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. Három helyen szerepel tehát a férj, a 11. versben, hogy bízik, a 23. hogy ismerik a férjét a kapukban, és a 28. hogy a férjére az a jellemző, hogy dicséri a feleségét. Bízik benne, tapasztalja is a feleségének a bölcs életét, az áldott életét, és amikor a férj hazamegy, akkor ezt olvassuk, hogy dicséri őt. Ebben a bibliai szakaszban és a bibliai gondolatban gyakorlatilag ezt az egyet kell a férjnek tennie feladatképpen. Család a kedvesség és hiába való a szépség, amely asszony féli az urat, azt szerez dicséretet magának. Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei. Tehát a dicséret, ami a férje szájáról hangzik, vagy a férje tetteiben látszik, az a dicséret megmutatkozik a kapukban is, ahol a férj dolgozik. Tehát a derékasszonynak az jellemét, Istenbe vetett hitét, bizalmát ismerik a város kapuban is. Tehát ismeri mindenki. Mindenki tud róla, valószínűleg a férjétől is természetesen, hiszen beszél a társáról, amikor ott van a munkahelyén. Az a szó, amit a Biblia nyelvén így mondunk, hogy bizalom, ugyanazt a szót is jelent, amit magyarul így mondunk, hogy hűség. A görögben a hit és a hűség, illetve a bizalom és a hűség az egy szó. Tehát a derékasszony bizalma, hűsége az Úr iránt, és mint feleség tapasztalja, hogy a férje bízik benne és hűséges hozzá. Ez keretezi ezt az egész szakaszt. Nem azért bízik benne a férje, mert az asszony kiérdemelte abban a jellemben, abban a tulajdonságban, amiről itt a leírást olvassuk. A férje bizalma megelőzi mindezeket. Azért viselkedik így ez az asszony, mert nem csak az Úrban bízhat, hanem tapasztalja a társának a segítségét, a bizalmát, a dicséretét, hűségét. Mi a helyzet akkor, amikor nincs az asszonynak férje, vagy még, vagy már? Tehát amikor egyedülálló. Itt megint gondoljunk Rút történetére. Rút bizalma, hűsége az Úr iránt, meg az özvegy anyósa iránt már akkor megmutatkozott, mikor még nem ismerte Boázt férjeként. Sőt, amit olvastam a 3. rész 11. versében, azt maga Boáz mondta Rútnak, hogy én is tudom, meg a népem minden tagja tudja, hogy te milyen asszony vagy. Pedig még nem volt férje Boáz. Az majd csak a történet végén egyfajta happy endként jön. Tehát az Úrba vetett bizalom, illetve a dicséret, amit ez a derékasszony a férjétől kaphat a példabeszédek könyve történet leírásában, ez Rútnál csak az Úrba vetett bizalom lehet. Illetve amikor az emberek látják az ő életét, akkor lehet, hogy őt is dicsérik, Boáznak a szavaiból látszik, hogy ő mindenképpen kimondja ezt egy helyzetben, egy igen kényes, kritikus helyzetben. De amikor Boáz legelőször beszél Ruttal, szeretném felolvasni még ezt a kijelentést a második részből. Azt mondja Boáz, bizony elmondtak nekem mindent, amit cselekedtél a te anyósoddal, férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat, és a te anyádat, és a te születésed földjét, és jöttél ahhoz a néphez, amelyet nem ismertél azelőtt. Fizessen meg az Úr a te cselekedetedért, legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél. Ez a kifejezés, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél, Rút könyve egyik alapkifejezése, hogy az özvegy, a nincstelen, az emberek irgalmára szoruló abban bízik, hogy de az Úr irgalmas irántam. Szárnyai alatt oltalmat, tehát hogy a kismadár, az anyamadár szárnyai alatt oltalmat keres, mert baj van. Rútnak az életében egy csomó nehézség, nehéz körülmény mutatkozott meg, de bízott az Úrban. És így élte a maga egyszerű, istenfélő életét, derékasszonyként. A gondoskodó Úr, az Izrael Istene, aki rólam gondoskodik, annyira megvalósult az életében ez a hit, hogy minden nap kiment és szedegetett a mezőn búzát. Nevet a következő napnak. A példabeszédek könyvebeli asszony nagyon gazdag volt. Neki volt miből enni, illetve etetni a családját, meg a házanépét. Rút nevetett a holnapnak, akkor is, amikor neki csak annyi ennivalója volt, amit hazavitt este vagy délután, elkészítette az anyósának, meg magának, és azt meg is ették este. Így volt mit enniük. Aztán másnap megint menni kellett, és szedni a búzamagokat ki a kalászokból. Tehát Rút annyira szegény és nincstelen volt, hogy tényleg a betevő falatot minden nap, napról napra kellett megélnie. Összeszedni, elkészíteni és megenni. Mert az Úrnak, Izrael Istenének a szárnyai alatt keresett oltalmat. És Boáz a történetben ezt a hitét ismeri föl. Ezt azért szeretném kiemelni, testvérek, mert ma is van úgy, hogy hívő asszony vagyok, hívő édesanya vagy feleség, vagy özvegy, fiatal vagy idős, és nem mindenkinek rózsás az élete, nem mindenkinek könnyű a körülménye. De a derékasszonyt, a bölcsességet és a bölcsességét az az Úrtól kapott ajándékképpen élhetik meg és élhetjük meg. És az Úrba vetett bizalom, mint háttér, aztán megmutatkozik annak a hatásában, amit ez az asszony is átél, és rajta keresztül mások is, és itt szeretném ezt a szót mondani, boldogság. Az önmagában beszédes, hogy azt mondja az ige, fölkelnek a fiai, tehát van több gyermeke, fiai vannak, és boldognak mondják őt. A gyermekei mondják boldognak az anyjukat. És nem azért, mert hogy ő a mi anyukánk lehet, hanem az egész szakaszból kiderül, hogy azért boldog az édesanyánk, mert derékasszony, mert istenfélő asszony, mert boldog a házassága, mert szereti az édesapánk. Tehát azért boldog az édesanyánk, mert szereti az Urat, féli az Urat, és az életében mindez meglátszik. Ugye az nagyon fontos, amikor a gyermekeink vagy unokáink mondják ki őszintén, hogy mit látnak, mit éreznek rajtunk. És testvérek, amikor kicsik a gyerekek vagy az unokák, akkor nagyon őszintén is, és szívből elmondják, hogy mit látnak és mit éreznek. És micsoda ajándék, hogy ezt mondhatják rólunk is, akár asszonyként, akár férfiként. Boldog. És emlékszünk, hogy a boldogság a Bibliában az sohasem csupán az örömteli napok, időszakok idején valósul meg. Hanem a boldogság akkor is jellemző, amikor lehet, hogy minden összejött, és minden nagyon nehéz, még Istenben is van nehéz bízni, mert olyanok a körülmények, de mégis a boldogság, az Úrtól kapott lelki békesség, öröm, amely a körülményektől függetlenül jellemzi a hívő embert. Most megint hagyd mondjak ennyit csupán Ruthnak az egész élete a Boázzal való találkozás előtt is boldog volt. Ezt ismerték róla. Jókedvel dolgozik, nevet a következő napnak, ezek a kifejezések itt is fontosak. És boldog ez az asszony, mert hallja a dicséretet, de ha nem hallaná a dicséretet, akkor is boldog lenne. Mert az Úrban van a boldogsága alapja. De ezt így mondtam, hogy ez a hatás megmutatkozik az ő életében, ez a lelki állapot, ez az öröm, ez a boldogság, és ez hatással van másokra is. A családra, a házanépére, még az összes lakosra is, akik hallják az ő cselekedetei. Dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei. És nem beszélve arról, amiről az egész példabeszédek könyve alapján szeretném így mondani, amikor ennek az asszonynak a boldogságát, örömét maga az Úr is látja, látja az életét, és tudjuk, hogy az Úr örül annak, amikor az övéi bíznak benne, amikor az övéit megállhatja. Emlékszünk Jézusra, és ezt mondta ki Isten, te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Boldognak mondják a fiai is, de ebben a kijelentésben olvasva az ilyen hívő asszony boldognak nevezi az Úr maga is. Ő adja neki ezt az állapotot, ő munkája, még a nehéz körülmények között is, de ilyennek nevezi az Úr. Ez a boldog asszony másokat is boldogít. A gyermekeit halljuk, a társát, a házanépét, tehát a szolgálókat, azokat, akiknek ad, mert rászorulók, még amikor dolgozik is valahol, ott is látszik ez a boldog állapota. A példabeszédek könyve végén tehát azt látjuk, hogy Istenben bízva az Úr, a hatalmas, gondoskodó Úr hátterében a hívő asszony, feleség, édesanya vagy nagyszülő életében milyen boldogság látszik, és milyen lelki és fizikai jellemzők mutatkoznak meg. És testvérek, ez a bibliai szakasz bennünket abban akar bátorítani, amiben eddig is a példabeszédek könyve bátorított, olvastunk egy-egy példabeszédet, egy-egy igazságot az Úrtól, most itt egy hosszabban kifejtett lelki valóság, igazság, hogy mi lehetünk ilyenek. Most hogy mondjam így, Istenben bízó férfiak vagy nők, fiatalok vagy idősek. Ennek az asszonynak egyetlen titka volt, ő rábízta magát Istenre. Az Istenbe vetett bizalma körülményektől függetlenül valósult meg. Rút életének a példában még azt is láttuk, hogy nagyon lehetetlen, nincstelen helyzetben is mit élt át ő Istenben bízva. Szárnyai alatt oltalmat találni. És azzal fejezem be, hogy az Úr Jézus sem úgy élte a földi életét, hogy óriási sikerek és hatalmas gazdagság, hanem Jézus is inkább az egyszerűségben, a szegénységben élte meg azt, amit ennél a derékasztronál is láttunk, hogy bölcs volt, hogy dolgozott, szerette az atyát, bízott benne, és az Úr Jézus boldogságáról nem kell mesélni, nem kell beszélni, mert ő tele volt örömmel. Nem is ennek az asszonynak a példája tehát, ami igazán bátorít bennünket, hanem az Úr Jézus maga. Imádkozzunk, hogy látszódjon a mi életünkön is ez a jellemző. Magasztalunk azért, mennyei atyánk, hogy amikor a bűneset bekövetkezett, és neked ítélni kellett, súlyosan és szigorúan, már akkor is meghirdetted a váltságot, a szabadítást, és magasztalunk, Urunk, hogy na, ha mi is bűnösek vagyunk, így születtünk meg, mégis hozzátérhettünk. És köszönjük, Urunk, hogy mi is élhetünk úgy, ahogy ebben a példabeszédekbeli bibliai szakaszban láthattuk ennek az asszonynak az életében. Köszönjük, Urunk, neked minden erőt, fizikait és lelkit egyaránt, a munkánkban, a családban, a házasságban. Köszönjük neked, Urunk, hogyha egyedül kell lennünk, és mégis tapasztaljuk, hogy nem vagyunk magányosak, és magasztalunk, Urunk, téged a gyülekezet közösségéért, szeretetéért. Hálásak vagyunk, hogy mi itt is tapasztalhatjuk a dicséretet, a boldogságot, de csak azért, Urunk, mert benned bízunk együtt. Kérünk téged arra, hogyha a bizalmunk, a hitünk meggyengülne, mert a körülmények elnyomnak, segíts nekünk, Urunk, a te szárnyaid alatt oltalmat találni, ahogy Rút tette. Áldunk, Urunk, hogy nem csak a gazdagságban, de a legnagyobb szegénységben is megtapasztalhatjuk, ki vagy te a számunkra. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy valóban a téged nem ismerők között is képviseljük a te személyedet, a munkánkban is láthassák, hogy mi téged szeretünk, Urunk, és neked igyekszünk dolgozni hűséggel, és szeretnénk, Urunk, ha bennünket is úgy ismernének, mint akik nem aggodalmaskodunk, hanem akik jókedvel tudunk dolgozni. Urunk, ezeket a lelki kincseket, értékeket bennünk is munkát kikérünk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus ezért is élt, és ezért is halt meg. És bocsáss meg, Urunk, ha bármiben mi vétkeztünk ellened, bocsáss meg, hogyha bizalmatlanok voltunk, szabadíts fel ebből. És imádkozunk, Urunk, most is vezetőinkért, bárcsak, Urunk, nekünk is olyan vezetőink lennének állami szinten, akik téged is félnek. Adj nekünk ilyen vezetőket, kérünk. És kérünk, hogy segítsd vezetőink munkáját, hogy bölcsen tudjanak ők is dönteni. Kérünk téged arra, hallgass meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérjük az Úr áldását, testvérek! Aki a felséges rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Tollaival fedez be téged, szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél a hűsége. Amen.